helyére, és ezáltal szarvasnak maszkírozták eltemetés előtt a lovat. És egyszer így előadás közben egy szünetben odajött egy hölgy, és azt mondta, hogy na hát ez óriási, a szkítakorban a gancsos lovak voltak. És akkor éreztem, hogy lehet, hogy nem fogalmaztam egész világosan, úgyhogy azt szeretném kérdezni önöktől, hogy volt-e valami, ami nem volt világos, mert ilyen nagy gomolygó gancaként haladt előre az előadás első fele. És nehogy a végén valahol, hogy így menjenek haza a tarsolyba, hogy Szent László mondjuk lehullott az égből, vagy valami ilyesmi képzetekkel, és hogy ez a Szent Korona eszmének a lényege. Ha most csendben vannak, akkor fogom tovább folytatni kegyetlenül, hogy most gondolják át. Akkor lehet mondani?
Lehet
mondani. Okay. Na tehát azt próbáltuk körbejárni, hogy egyrésztről mi a Szent Korona eszmének egy-két alapvető fontossága, alap lényege, aminélkül nem lehet elindulni, és tehát erre kerestünk párhuzamokat a szkíta korból, abból a gyérforrásból, ami megmaradt abból a korból, és találtunk két történelmi helyzetet, a szkíta eredetmondát, meg a Szent István körüli helyzetet Magyarországon, ami a bizonyos szempontból, legalábbis ebből a szempontból, hogy föntről jön a hatalom, ebből megfeleltethető volt egymásnak, vagy hogy úgy mondjam, analóg. Tehát összefoglalnék egy-két dolgot, tehát hogy a hatalom föntről jön. Nem földi természetű a hatalom, ezért a hatalom teljességét ember nem birtokolhatja. A hatalom teljességét az ég átruházza földi tényezőkre, hiszen az ég nem tud direkt hatalmat gyakorolni. Ugye bárha csak le nem jönnek az arkangyalok, átruházza földi tényezőkre, ez pedig a nemzet és a hatalmat gyakorlók együttese. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a régi korokban a király. Ma úgy mondanánk, hogy a kormány. Ennek az elfuserált intézménye az országgyűlés, amit elvileg a nemzet választ, és a kormány együttes hatalomgyakorlási módja, amiből világosan látszik, hogy miután a visszacsatolás hiányzik, ezért egy 4 évenkénti diktatúrába vezetett. Nincs visszacsatolás. Na de ez a diktatúra az nem belülről irányítódik, ez egy látszat belső diktatúra, vagy mondani szokás nekünk nem a saját maharadzsáink elsősorban az ellenségeink, hanem azok, akik őket hátulról mozgatják. És ezt kell szem előtt tartani. Na most, ez az első számú pont, a hatalom gyakorlás kérdése. A második számú pont az, hogy mit kezdek ezzel a hatalommal. Pontosan ez a nagy kérdés. Van-e visszacsatolás, vagy nincs? Ha valaki már eleve úgy indít, hogy Szent Koronára hivatkozik, de már rögtön az első lépéseknél lehet érezni, hogy a büdös életben nem lesz visszacsatolás, azután nem érdemes elbattyogni, hogy úgy mondjam. Mert abból lesznek a különféle, hát most mondjam azt, hogy a szálasi rendszer is a Szent Korona nevében uralkodott. És tényleg minden visszacsatolás kiiktatunk. Azért, mert most úgymond erre van szüksége a nemzetnek. Hát ezzel egy pár szó már megetettek minket. Hát ezt ne együtt már meg megint. Tehát itt nem ez a lényeg, hanem éppen, hogy amit azt mondanánk, hogy ilyen turbódemokratizálódás. Ez, társadalmilag ez a Szent Korona. Turbódemokratizálódás. És ami fentről jön a hatalom, és ezt értjük tetten a szkíta korban, ugyanezzel az aktussal, ott is fentről jön a hatalom. És miután van egy eszmei személyiség a hatalom, a Szent Korona mögött, a hatalom egyetlen alanya mögött, tehát eleve egyedül az övé a hatalom teljessége, ezért kell, hogy tételezzünk neki egy eszmei személyiséget. Ez a Szent Korona, mint személy. Amikor azt mondják, hogy szolgálatokat teszek a Szent Koronának. Most ennek beláthatatlanok lennének a következményei, ha azt mondanánk, mint ami régen a birtokadományozásnak a alapja volt, hogy Magyarországon birtokot az birtokolhat, aki szolgálatokat tesz a Szent Koronának. Ez ma mit jelent? az, hogy olyan bizonyos olyan mindenféle szervezetek, meg cégek, akik itt tevékenykednek, és nem nagyon van kedvük adózgatni. Meg kivisznek bizonyos dolgokat. Ez jelenti, hogy nem tesz szolgált, nem mi az a szent korom ebben a vonatkozásban, a nemzet hosszú távú boldogulása. Nem tesz szolgált. Lehet itt. Volt a szent koronának a Horthy rendszerben is volt külföldi tulajdon Magyarországon, nem is kevés. De a szokások szempontjából érvényben volt, és mégis csak nem is lényeg az, hogy magyarrá válik, vagy nem, hanem a Szent Korona, mint közös összetartó erő, mint a közös boldogulásunknak az áloga, annak kell áldozatokat hozni. Például katonáskodni kellett a nemességnek. Ugye ők nem adóztak, hanem katonáskodtak. Más rétegek meg adóztak. Most meg vannak rétegek, akik se nem adóznak, se nem katonáskodnak. Most ez kitaporban ennek van egy nyoma. Döbbenetes, mert az eredet mondta, ez mondja tovább a magáét. Ugye szó volt arról, hogy évente engesztelő áldozatokkal járulnak hozzá, és majd erről majd még beszélünk, mert ez egy külön ügy, majd ez lesz a vége az előadásnak. De a birtokadományozás kérdése, ami nálunk nagyon-nagyon hosszú időben keresztül a Szent Koronához kapcsolódott. Szkítakorban pedig azt mondja ez az eredet monda, hogy amikor ez az ünnepség zajlik, ez a több napig tartó ünnepség, itt van egy nagyon homályos megfogalmazás, mert azt mondják, hogy aki a szent tárgyak jelenlétében elalszik, az megjutalmazzák. Annak annyi földet adnak, amennyit lóháton egy nap alatt bejárhat. Ennek megint beláthatatlan a következménye ennek az odavetett félmondatnak. Miért? Mert nem, hogy a szkíták, még mi magunkról is megkapjuk ezerszer, hogy ilyen nomadizáló, ilyen sátrakat, ilyen kocsikon állandóan vándorló népség voltunk, akiket aztán hál' Istennek különféle nyugati kultúrhéroszok nagy nehezen belekényszerítettek a földhöz kötöttség fejedelmi és felsőbbrendű állapotába. Na most azt mondják, hogy akkora birtokot adományoznak a szkíták, amit egy nap alatt lóháton bejárhat. Tehát birtokról van szó. Egyedüli zavaró tényező, hogy az elalszik. Mert hát hogy lehet az, hogy egy ünnepség közepén, aki elalszik, mondjuk itt többen, hogyha nem beszélek elég érdekesen, de ne búsuljanak, mert a szkíta hagyomány alapján akkor meg kell, hogy jutalmazzuk őket. Tehát ez egy nehéz kérdés, de hát az a helyzet, hogy a görögök elég sok mindent félreértettek. Tehát eleve fordítási hibák voltak, eleve annyira más kultúra volt a görög-római, mint a sztyeppei nomád kultúra, hogy halom mindent félreértettek. Mindenesetre a elragadtatásban és révületben lévő embert, azt mindig úgy írják le, mintha aludna. Hát én például erre tudok gondolni, de most ezt hagyjuk is, ezt tegyük zárójelbe. Azt jegyezzük meg, hogy a hatalom eszközei az égből jönnek, és a hatalom eszközeihez kapcsolódik a birtokadományozás. Az, hogy mi módon, azt most ne firtassuk, mert félreértésre adhat okot. És ez ugyanígy van a Szent Koronánál is. Az égből jön a Szent Korona, és a Szent Koronához kapcsolódik a tulajdon. Ez a lényeg. És akkor a harmadik lényeges momentum, amiről eddig beszéltünk, hát ez a felajánlásnak a momentum. És akkor most kellene, igen, ez már jó, itt van ez a kép, ezt a jelenetet ábrázolja, akkor a hercegek kilovagolnak a magyarói síkra, ez a képes krónikából származik, képes krónikából. És akkor ő a későbbi Szent László, László herceg, ő pedig a későbbi Géza király, Géza herceg, és az égbe tekintve, föntről az égből egy angyal jön, és ugye hozza a koronát Gézának a fejére. Na most itt nem is annyira a jelenet az, ami nagyon érdekes, hanem a környezete. Kettő olyan jelenet van a képes krónikában, ahol a jelenet áttöri a kontúrt. Az egyik Szent László halála, amikor egy szekérre teszik, és a szekérnek a rúdja kilóg a képből érdekes módon, és szinte belelóg a szövegbe. Nyilvánvalóan nem véletlen. Másik pedig ez a jelenet. Nézzük meg, hogy ugye van maga az életkép, amikor... Ahol a hercegek ruháton ülve tanakodnak, és ennek van egy kerete. És mi adja ezt a keretet? Milyen kicsi jelecskép? Egyrészt kereszt, de ez nem szimpla kereszt, hanem ez a fénymag kereszt. Ez a kis négylevelű lóhere forma. Ez sem mindenhol fordul elő. És aki azt gondolná, hogy ez csak egy véletlen térkitöltő, hogy ezt megerősítsük ezt az üzenetet, hogy a szent, hogy a korona a fényből robban be, annak még ki is aranyozzák a környezetet. Tehát ahol az angyal jön, az ott végig arany. Tehát egy külső világból ez a mi hétköznapi világunk, amit egy ilyen fénygyűrű vesz körbe, és ezt áttörve jön be az angyal. Szenzációs a képi megfogalmazás, az üzenet. Tehát, hogy egy másik létsíkról érkezik, másik dimenzióból, aki ezt a szöveg alapján nem tudná eléggé átélni, az ránéz erre a képre, és rögtön látni fogja. És hát ugye fény mag, hát eleve egy korongforma, és hát a napnak ez a két tulajdonsága van, hogy fényes és meleg. Két alaptulajdonsága. És hát az kit a tárgyaknál is ugyanez van, egyrészt aranyból vannak, másrészt láng csak kivelőlük. Tehát nem az van, mint például a nyugati népek kard mitoszainál, hogy ez nem tudja kihúzni, lehet érezni, hogy ez egy földies hagyomány, ott a föld erővel vannak problémák. Jön a főhős, megragadja a kardot, de nem tudja kihúzni a kőből. Itt pedig ez egy tűzhöz köthető, itt lángnyelv csak ki a tárgyakból. És akkor most menjünk tovább, ez csak egy zárójeles kitérő volt. Felajánlás kérdése. Egy szkitakori tárgy következik, hogyha sikerül. Ja, ilyen nagyon komolyan kitetted. Beolvasás 0003. Én most beolvasok. Na, ez egy vért előlap. Vélhetően egy nagy királyi. Ugye itt hol fejdelmeket, hol nagy királyokat mondanak, hát nagy király volt a igazi pontos tisztsége a szkíta uralkodónak, a ruházatán elől viselte ezt az aranylapot. Ami azért érdekes, mert hát elég vérszomjasnak tudjuk a szkítákat, és azt gondolnánk, hogy egy szkíta nagy király valami vérszomjasabb jelképet tesz a mellkasára, minimum egy koponyából imbós jelenetet, vagy egy fejlevágósat, vagy egy széttrancsírozósat. Ehelyett nem ez van, hanem nézzük meg, hogy mit látunk ezen a képen. Hogy? Van egy női alak, az a szépnek a támlája, egyébként kereszt formájú, de most nem akarom önöket kiábrázolni, az a szépnek a hátán. Viszont ami ténylegesen rajta van, ül egy női alak egy trónuson. Most ez a női alak a megfogalmazás alapján engem mindig a szűzanyára emlékeztetett, de ez egy szubjektív dolog. Az viszont már nem szubjektív, ami mellette van. Itt egy póznán mit látunk? Egy lófej van a pózna végére tűzve. Ezért azt mondják a kutatók, hogy ez a női alak valószínűleg a szkítáknak ez az égi királynője. Mert az istenséget a nomád népek egészen 1920-as évekig, amikor Bökönyi Sándor ezt még gyűjtötte többek között itt a Jász Nagykun vidéken is, úgy jelölték, hogy egy póznára egy lófejet tette. Ez volt sok helyen a szentének a jelölője. Innen lehetett tudni, hogy isteni jelenlét van. Persze a 920-as években ezt már nem ilyen formában gyűjtötte, de magának a póznára mindött lófejnek a hagyománya az a magyar társadalomban nagyon sokáig megmaradt. Hát innen lehet sejteni, hogy ez bizony az a bizonyos égi királynő, akiről beszélünk. Nézzük meg a kezét. Ugye eleve ide tartja a kezét maga elé, nem akárhova. Pontosan a mellkasa közepére. Nem tudom, láttunk-e olyan ábrákat, a szűzanyáról, amikor így szétnyitja a mellkasát, és azt mondja, hogy szeplőtelen szívem. Ugye ezeket a szavakat szoktam mondani. Szeplőtelen szívemnek hozzatok meg annyi áldozatot, hogy... Hát így szokta a saját maga részében beszélni. Pont ezen, ehhez a helyre emeli a kezét, és hát ezért meg az nem egy kéz. Hát elég jó mesterségbeli tudással lehetett ennek az ötvösnek, ha csak ezt a ruha előzetet nézzük, hogy milyen gyönyörű nagy vonalúsággal van a leomló fátyol, vagy ez az alsó ruhanemű megalkotva. Tényleg szinte fényképszerű. És akkor nézzük meg azt a kezet. Ez sokkal inkább egy hordsarló. És mit tart? Nem tudjuk, lehet, hogy körte. Ilyen körte forma. Ilyen magforma. Végig kíséri az emberiség hagyományát a magforma. Nézzük meg Csongrádnak a képét, amikor megkapja a kis magot. Tart itt a szíve alatt egy ilyen hordsarló formájú kézben egy magot. De hát Krisztus születése előtt 450-ből származik ez az ábra. Tehát még ígéret formájában van jelen az a magocska, amit majd ő ugyanott a szíve alatt fog kihordani. Ennek a jelölése. És egy trónuson ül. Nagyon sok ilyen ábra van egyébként, ahol trónuson ülő királynőt vagy istennőt ábrázolnak az itt a korban. És aztán különféle adományokkal járulnak hozzá. De most ezt az egyet tettem csak be. És akkor nézzük meg ezt a figurát. Mondjuk ezek vagyunk mi körülbelül. Jövünk lóháton, és járulunk a királynőhöz. És mi van a kezében? Na itt van ez a lényeg. A Szent Istváni gesztus, amikor a koronát visszaküldi, akkor mondtam, hogy ekkel járom harci szekerce és csésze hull az égből. Ez a csésze. És gondoljuk azokra a kőbálványokra, amik így állnak időtlen időkig a pusztában, és csészét tartanak a kezükben. De ha esetleg az áldozati kelhelyre gondolunk, akkor se járunk messze a valóságtól. És ez a csésze így fölemel. Hát ez egy liton, ez egy ivókürt, egy kehely forma. És fölemeli. És ez mit jelent a fölemelés, ez a gesztus? Hát ez a felajánlás. És a keresztény kultúrában most a katolikus egyházon belül marad, van-e ilyen eselő? A misében. Hát pontosan ez történik. Akkor fölemeli. Elvileg ugye az oltár felé fordulva kellene. Második vatikáni zsinat óta az egy kicsit olyan farhóci helyzet, hogy a gyülekezetnek ajánlják. De hát végül is mindegy, mert a Jóisten, én azt gondolom, hogy ennél nagyobb vonalú, hogy ettől eltekint. A lényeg a mozdulatokban, hogy visszajuttatni az égbe. És ez a hatalomnak az egyetlen lehetséges, pozitív kimenete. És azt, amit összegyűjtök, akár mint egy hétköznapi ember az életem során abba a kehelybe, mivel majd átlépem azt a bizonyos nagy kaput, azt így föl tudom emelni, meg egyáltalán lesz-e benne valami. Az a nagy kérdés, hát ezt így hajlamosak vagyunk elfelejteni, már írtóra jól lovagunk, és hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy amink van, az nem a miénk. És akkor itt jönnek be a szűzanya üzenetek, amivel folyamatosan bombázza a Kárpát-medencét a szűzanya, mi meg nagy kérdés, hogy tudunk-e róla, vagy nem. És megint ugyanolyan helyzet van, mint mondjuk Natália nővér korában. Csak azt lehet mondani, hogy körülbelül 300 fokkal drámai. Hallottak-e önök mondjuk a nagyfalui üzenetekről, Szilágy nagyfalui? Nem sokan. Szőkefalváról, Kinderman Erzsébet, szeretett láng, Tantália nővér, magyar engesztelés, Galgóczi Erzsébet. Ez mind ugyanaz a vonal. Akkor megjelenik a királynő az égből, mi azt akarjuk, hogy küldjön már egy koronát, hát nem látja, hogy milyen jók vagyunk. És megjelenik a királynő az égből, és mit gondol, mit mond? Azt, hogy segítsetek. Mert annyira sötét a helyzet, hogy már nem elég a hatalma. És jelenleg ez a helyzet. És ezt egy kicsit komolyan veszünk, egy kicsit is, amit az előadáson elhangzott, akkor ezt kutya kötelességünk komolyan veszünk. Szőke falvának ez volt az összefoglalható üzenete. Segítsetek, mert már nem elég a hatalma. Milyen hatalma? Mire van neki hatalma? Hát ezt meg már Natália nővérnek mondta el Jézus. Beemeltem a megváltás művébe szentséges anyámat, hogy utolsó esélyt adjak az emberiségnek. Mert a jézusi kemény vonalat már nem ért. A jézusi kemény vonal alapján már nem ülnénk itt. Az anyai szeretet vonalát kell megpróbálni még megmozgatni. Hát hogyha ezen a vonalon megnyílnak a szívek. És azt mondja, hogy miután ezt az országot és ezt a népet, és ez szó szerint Jézus Krisztus mondja Natália nővérnek, ami egyház által kanonizált jelenés, ne felejtsük el, nem magánkinyilatkoztatás, hanem Szenti kivizsgáltatta, másfél éven keresztül zajlott a vizsgálat, és azt mondta, hogy hiteles. Ezt az országot és ezt a népet örökös jogon szentséges anyámnak adtam, mondja Jézus, ezért ezt az országot és ezt a népet szemeltem ki arra, hogy a világ lelki megtisztulását elindítsa. Mint egy új Betlehem, itt szülessen meg az új világ, mint egy új Betlehem. És akkor hogyan kell ennek nekilátni? Mert most mindenhonnan mindenféle dolog ömlik, hogy mi mindent kell, hogy csináljunk, és ez nagyon helyes, mert egyszerre több mindent kell, hogy csináljunk. Mert ugyannyira összetordultak a generációs vétkek, hogy a mai ember az kb. 7-8 ember életét próbálja kétségbe esett tempóval elérni egy életen belül. Na igen, ám, de hogyha szakralitásban tájékozódunk, hogy nagyon világosan kihozódnak az erővonalak. És akkor itt mondhatnám, bármelyik Kárpát-medencei jelenésnél mindenütt szívbe markolóan ugyanazok a mondatok hangzanak el. Akkor azt mondja, hogy segítsetek. És pofon egyszer. Ott van Szőkefalván 50 ezer ember, és mindenki óriási mértékben feltöltődik, hogy milyen jelek jönnek. Mert a nap pörög, meg megjelenik 20 nap az égen, meg meggyógyul 280 darab béna, meg mit tudom én, még minden történik, januárban kivirágzott egy almafa, meg ilyen jelek. És akkor jön az üzenet. Imádkozzatok és böjtöljetek. És hazamegy az 50 ezer ember, és azt gondolja, hogy ez már mégis nem is olyan lényeges. Mert hát tulajdonképpen én imádkozgatok. És még egy nagyon fájdalmas mondata volt az üzenet. Azt gondoljuk, hogy azt mondta, hogy kedves feleim, a papjaim titkosszolgálati ügynökökké váltak, csináljatok új egyházat. Kedves feleim, ne járjatok a templomba, mert arra mit tudom én, miért nem. Nem. Sőt, azt mondta, hogy halálos vétek szolgáimat kritizálni. Millió helyen ezt mondja. Azt mondja Jézus Natália nővérnek, a papjaim életi munkásságának megítélését megtartom magamnak. Megtartom magamnak. De van egy ilyen rejtett ennyibe is. És azt is elmondja, hogy hát sok papi és egyházi szemét, akik az engesztelés nagy művét gátolni próbálták, idő előtt magához szólított az Úr. Páratlanul meghalt. De nektek nem ez a dolgotok. Nektek egyetlen egy dolgotok van, imádkozni értük. És ami még fájdalmasabb, amikor azt mondja a szűzanya, hogy haragszik az Isten. És könnyezve. Haragszik az Isten, mert egyedül hagytátok a fiamat a tabernákulumban. Na ez az, ahol az ember leteszi a fegyvert. Amikor megszólal az édesanyja. Minden világteremtő mítoszban megjelenik ez a magát világgá osztó Isten. Nálunk a kereszténységben ez az áldozatban jelenik meg. Minden liturgikus és paraliturgikus imában megvan az a momentum, hogy a Krisztus azért adta magát, hogy mindig köztünk lehessen. Hogy ezzel az energiával állandóan töltekezni tudjuk. Akkor nekünk meg nem kell, azért mert a pap egy titkos szolgálat. Na ez a dráma, és ez a paradoxon. Imádkozzatok a papjaimért, az egyház megtisztulásáért, és ne hagyjátok a fiamat egyedül az oltári szentségre. Ez milliószor megjelenik. Ez mit jelent? Hát, hogy töltsétek meg a templomot. Ne hagyjátok üresen. A magyarságnál ez még külön. Krisztus népe, aki nem jár a templomba áldozni. Ne szórakozzunk már. Hát ezek drámák. Ezek világdrámák. És hát bizony ennek van egy apta, ez mind a felajánlás. Mit tudunk fölmutatni? Azt, hogy szépen íjasztunk. Ez mindenhez tartozik. És ennek most van egy igencsak kiemelkedő aktualitása ennek a témának. És akkor szerintem ezzel fogom zárni az előadást. Nem tudom, mondd, de az a név önöknek valamit, hogy Regőci István. Regőci István az egy 94 éves atya, aki átment minden létező megpróbáltatáson, ami a magyar egyház átment. Neki jelentek meg azok a könyveinek, az a cím, hogy Isten vándora. Mindszentinek egy távoli rokona. Hát tulajdonképpen ennek az egész mindszenti kultusznak az élharcosa. Minden hónapban egy misét mond azért, hogy mindszenti tavasság szenti, hogy miért lenne lényeges? Miért lenne lényeges kérdés? Hát mert ez itt szakadt meg, a Natália nővérféle folyam, ami alapján a világnak meg kellett volna fordulni a gyökeresen, ezt Mindszenti elindította. Elkezdték építeni a templomokat, elindította az engesztelőrendeket. 1947 és 48 a szűzanya éve volt. Keressük meg az erre vonatkozó könyveket, például az Eklézsiánál. Több százezres tüntetések és tömegmegmozdulásokat szervezett az egyház. Történelmkönyvekben nem fogjuk megtalálni. 1947 augusztus 15-én a Hősök terén, amikor már fényes szellek ezerrel lengedeznek, itt vannak az orosz szuronyok, és a Hősök terén egy hatalmas nagy szűzanyaszobrot fölállítanak, kettős kereszttel, karjának is Jézus. És ott van körülötte kb. 300 ember. Tehát mindent megpróbált, minden létezőt megpróbált. 48 karácsonyán, ha van fekete mágia, akkor ez az, a fény megszületésének az ünnepén jön érte az áll. És hogy aztán miként ment át a börtönben, azt most hagyd ne részletezzem. És utána szabadul, és újabb megkurcolt a másik egyemek. Tehát egy hihetetlen szenvedés történt az egész élete. És aztán csattanóban válaszol erre. És mi ez a csattanó? Nem az életében, hanem a halálában. 1974-ben hal meg, azzal a végrendelettel, hogy addig ne hozzák haza az országba a testét, amíg az oroszok itt vannak. Ennek van egy óriási pozitív kicsengése, biztos volt benne, hogy az oroszok kimennek. És ki is mentek. Igen, ám, de még benn voltak, amikor hazahozták a testét. Fél év múlva zajlott le a kivonulás 91-ben. És az egyik adjunktársa Vincentinek, egy bácsiának, nem teszem a neve, már egyszerben oda láncolta magát a sírhoz, amikor jöttek fölnyitni a sírt, és a derék demokratikus osztrák rendőrség gumigotokkal vitt el a 90 nem tudom hány éves bácsi. És fölnyitják a sírt, ugye, és mi történik? Mindenki hanyatt esik, miért? Mert rohadtan a teste. Tizen 15-16 év után. Lényegében úgy fekszik, mintha lefekült volna mélyen. El tudjuk gondolni azt, hogy Meszlényi Zoltánt, aki a helyettese volt, és utána őt követte, mint segédpüspök, néhány hónapig aztán elvitték, és lényegében bedarálták, tehát fizikailag is, nem lehet tudni, mi lett vele. Valószínűleg mindenféle tárgyalás, meg egyéb nélkül aztán halálra kínozták. És most boldoggá vatták egyik pillanatra a másikra Meszlényit. És nagyon helyes. Van egy kiadvány, ezt írják föl, és ezt érdemes megvenni. Magyar papi sorsok a Horog kereszt és a Vörös csillag árnyékában. Egy kötete ilyen mostad, és 6 kötetes. Érdemes belenézni. Ezek az emberek egy-két dolgot feláldoztak. És akkor Vincentinek a boldogávatási eljárása 1991 óta zajlik. Érthető? Szerintem, hogy? Hát bizonyos szempontból érthető. A Pió atya nevű szent ember egész Itáliát újra kereszte. Ki van állítva a teste, ugye ő is homlatlan, és százezrek járulnak hozzá. És aki egyszer ott volt, és onnan hazamegy, az nem úgy éli tovább az életét, mint addig, az garantál. Mert jó, hogyha nem hagyja békén. Hát szó szerint bejelentkezik. Most gondoljuk el, hogy mit jelentene a magyarság számára, kinyitnák azt a kriptát, és föltennék Vincentit az esztergomi bazilika központjába. Na ennek az örököse Legőci István atya. Mindent megtesz azért, hát ugye földi síkon nem mondjuk így megtenni, szegényen semmit, meg 95 éves, de imaköröket szervez, miséket, rengeteget misézik még most is. Állandóan ezért mutat be áldozatot. A Regnum Marianum romjainál misézik, azt is ezért kellett lerombolni egyébként. Tehát ennek az engesztelésnek lett volna az egyik központja a Regnum Marianum, a másik a Normafánál egy kis kápolna és egy építendő bazilika. Ezt a két templomot rombolták le. És valami érdekes oknál fogva, most már tényleg mindenhol lehet kápolnákat építeni, ezt nem engedik újra elkezdeni fölé. Holna faj. A Regnumtól meg egyszerűen dürongot kapnak. Valaki szóba hozza. Tehát ennek a Regnóci atyának, aki önmaga is x-szer volt börtönben, ha jól tudom 17-szer, el kell olvasni az Isten Vándorra című könyvet, minden második fejezet azzal végződik, hogy és akkor értem jöttek és elvittek. Ennek a Regnóci atyának 3 nappal ezelőtt, vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, látomása volt. Pontosan nem lehet tudni, hogy mi zajlott, mert szegény Legőci atya körül is ott vannak a záró felhők, akik nem engedik, hogy az információk szabadon áramoljanak ki be. Ez most nem publikus, de feltehetőleg megjelent neki a szó. És nagyon lényeges dolgot kért, mint ahogy Vincentinek az volt a mára, hogy ha van 1 millió imádkozó magyar, akkor az ország nem vész el. Mint hogy a lengyeleknél összejön 1 200 000 ember, letérdel és együtt imádkozik. Mert hisznek ember. Akkor minden megvan egy országban, és mégse akarnak a dolgok előre menni. Hisznek ennek az erejét. Főleg egy ilyen országban, ahol tényleg lépten nyomon jön a szűzanya, és mondja, hogy gyermekeim, hát csináljatok már valamit, könyörgöm. És most azt kérje a szűzanya, hogy jövő héten szerda, csütörtök és pénteki nap este 8 órakor 1.200.000 ember imádkozzon a szabad ég alatt este 8-kor. Hogy fog ez összeadni? Hát ezt nem tudjuk. Mindenesetre van egy nagyon érdekes dolog. Jövő hét szerda, olvasós boldog asszony napja. Ez a rózsafűzér ünnepe katolikus egyházban. Ez minek az emlékére van? Lepantói tengeri győzelemnek az emlékére, amikor a keresztény seregek szétverték a török flottát. És mit gondolunk, hogy miért tudták szétverni? Mert Európában 1.200.000 ember imádkozott napszentük. Ez van a legendájában. Ezt nem hiszem, hogy Egőci atya így összetudta rakni. Halk vagyok?
Igen. Igen.
Hallották?
Igen.
Másnap csütörtök, október 8. Magyarok nagyasszonya napja. Ez magának a magyar királynőnek az ünnep. Most kell megpróbálni megmozdulni. És ez a konkrét kérés. Na most akkor meg lehet mutatni, hogy mennyire vagyunk legényesek. Este 8 órakor, szabad ég alatt, gyertyával. És még egy olyan kérés is van, hogy lehetőleg valamiféle áldozattal ezt toljuk meg, tehát valamiről mondjunk le, valami bőjt. Ezt nem tudom, hogy ez konkrétan meg van-e szabva, úgy tudom, hogy nincs. Mindenkinek a saját lelkiismeretére bízta. Tudjuk, hogy mit jelent? Anya is azt mondta, hogy és ha ez megvalósul az 1.200.000 ember, akkor nincs mitől tartsunk. Ez így hangzott el. Akkor nincs mitől tartsunk. És tudjuk, mit jelent ez? Nem foglalkoznak-e? Önök közül foglalkozik-e valaki a szüzenyi jelenéseknek a mondandójával? Amikor már kb. 50 éve mindenhol az jön, hogy vége. Tehát Garabandában is, Mandúriában is, mindenhol az jön, hogy kapó. Egy lehetősége van az emberiségnek, hogy fölkészül a nagy kataklizmára, és akkor elmondják, hogy mi fog következni majd, amikor az atya egyszer megelégeli, ami lehet, hogy holnap lesz. De lehet, hogy 120 év múlva. Majd mi fognak következni? És akkor elmondják részletesen, és eléggé egybevágnak az adatok. És akkor jön egy Regőci atya, és azt mondja, hogy ez nem így van. Még mindig nincs vége. Még mindig meg lehet fordítani. És a Kárpát-medencei jelenések folyamatosan ezt sugallják. Még mindig meg lehet fordítani. Csak nem fegyverkezik el, mint 1943-ban, hanem imádkozunk. Egyénileg mindenkinek a saját életére, a saját lelkiismereté felé fordulva, és közösségileg. És ami a leglényegesebb, az az, hogy ne adjuk meg ezt az élvezetet a sötét oldalnak, hogy térdét csapkodja kacagtában, amikor látja az üres templomokat. Ne adjuk meg ezt. Hanem ezt a szerencsétlen papságot, aki a saját karmáját a legnehezebben hordja el. Most képzeljük el azt, hogy mondjuk van egy püspök, aki egyszerre három helyre van bekötve. És jelentenie kell. És megmondják neki, hogy mit csinálj. Hogy mondjuk van egy plébános, akinek a gyóntatási titkokról kell beszámolni. És utána jön és osztja a szentséget. El tudjuk ezt képzelni, hogy ez milyen karma? Milyen egy hihetetlen, lehetetlen élethelyzet? Lehet azt mondani, hogy persze nem kell, hogy vállalja. És ez így is van. Nem kell, hogy vállalja. És nagyon sokan nem vállalták, és vértmentettek, és stb. Ez igaz. Gyarlóságból belecsúszott. A mi Istenünk nem a megítélésnek az Isten, hanem a kegyelmi. Ezt is elmondja Natália nővérnek. Nem a megítélés korszaka van, hanem a kegyelem. Szeretném a kegyelmemet kiárasztani. Tehát van visszatérése lehetőség. Belecsúszott egy élethelyzetbe, az vessen az első követ, aki még soha nem csúszott be, bele negatív élethelyzetbe. És ezzel az élő szerves hitünkkel, ahogy le is írja a legőzértjebb a körlevélben, amit most kiadott, és amit szívesen elküldök, és esetleg te majd küldöd, töltsük meg élő hitünkkel, élő templomunkkal, mint hogy mi magunk templomok vagyunk, töltsük meg a templomokat. És ez lehet az egyik bázis annak, hogy a magyarság tényleg visszataláljon ebbe. Az engesztelő áldozatokat mutatnak be az égből hullott kincseknél. Ez kintár. Úgyhogy, ahogy Álmos vezér mondja, az kinták nagyvitéz férfiak, emlékezzetek utató kezdetére, és menjetek haza. Köszönöm a figyelmet!
És akkor én veszem a bátorságot, hogy az elhangzottak alapján, aki tényleg megadja nekem az e-mail címet, mert még eddig nem tette meg, akkor összehozunk egy ilyen pénteki napot, este 8 óra. Bocsánat, egy triumvirátus, tehát egy hármas imanapot, és ennek részleteit még most ne várjátok, hogy elmondjam, mert és most kaptam az információt. De így e-mailen keresztül akkor meg tudjuk szervezni biztosan. Jó? Úgyhogy itt az előadásra én akkor, aki teheti, az adja meg a címét. Erről ennyit. Még az előadásokkal kapcsolatban sok telefon, meg sok jelzés érkezett hozzá. Az első két előadásnak, mivel felcserélődött a szereplője és az időpontja, sokakban ez zavart okozott, ezért utólagosan is elnézést kérünk. Sajnos az előre kinyomtatott anyagokban már nem tudtunk változást eszközölni, illetve sajnos a ma megjelent, illetve a tegnap megjelent újságban valami oknál fogva szintén nem vették alapot. Nem fog előfordulni még egyszer, csak az előadás sorozat végén, mert decemberben egy hasonló eset. Ezt már most jelzem, ott is az utolsó előtti kettő előadást fog megcsörönni, de majd ez még odéban is fogunk róla beszélni. Még egy említés, amilyen tudom, szóba került a képes krónika, Attilán tolvonásokat itt az ábráról megtudtunk róla. Szántai Lajos hasonlókat egy bővebben fog majd nekünk elmagyarázni a képes krónikával kapcsolatosan, egyik előadás majd erről fog szólni. Én köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen a figyelmet.
Kíváncsiak, megmutatom azt a pár képet,
amit igen.
A munkát nézeti képet is megvan.
Thank you.